Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról, ingatlanpiacról és piaci trendekről a Balla Ingatlan szakmai támogatásával. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Jelentősen bővült a panellakás kínálat az utóbbi hónapokban Magyarországon. Budapesten januárban több mint 27 000 panellakás volt eladósorban, ami majdnem 7%-os bővülésnek felel meg a tavaly szeptemberihez képest. A panelek átlagos négyzetméter ára ennek köszönhetően 782 000 forintra csökkent, ami több mint 20%-kal marad el a budapesti téglalakások átlagos négyzetméter árától. A következő percekben először arról beszélgetek az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével, hogy az ingatlan hirdetési portál digitalizálja a budapesti panelek alaprajzait, amelyek így egy kattintással a hirdetéshez kapcsolhatók. Ezt követően az 5 éve indult minősített fogyasztóbarát lakáshitelek népszerűségéről lesz szó. Kérem, tartsanak velem!
Merre tart a lakáspiac?
És a vonalban van Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Szervusz, Laci!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Nyár óta egyre könnyebb panellakást hirdetni, mert hogy ha megadom a címet, akkor megkapom a lakásomnak az alaprajzát. Mi volt ennek a fejlesztésnek vagy ötletnek az alapja? Miért volt erre szükség?
Két oka is van annak, hogy ebbe a történetbe belevágtunk. Az egyik oka az, hogy a panellakások most újra reneszánszukat élik. Az ingatlanárak drágulása miatt egyre inkább népszerűbbek lettek a panelok, amik egy 20-30%-os árelőnnyel rendelkeznek a téglaépítésű lakásokhoz képest. A másik oka pedig az volt, hogy ez az ingatlan típus tulajdonképpen az egyetlen olyan dobozos termék az ingatlan piacon, aminek szinte minden paramétere ugyanaz, függetlenül attól, hogy ez mondjuk Pécsen, Budapesten vagy Győrben található. Itt az a kérdés, hogy milyen házgyári technológiával készült ez a panellakás, és ez inspirált arra bennünket az ingatlan.com-nál, hogy előre elkészített panel alaprajzokkal segítsük a panelt eladni kívánó hirdetőinket, hogy gyakorlatilag egy kattintással az ingatlan hirdetéshez tudják illeszteni a panellakás alaprajzát. Ennek azért is jelentősége van, mert az érdeklődők, illetve a vevők nagyon vizuálisan sokan abból a szempontból, hogy nem elég elmondani, hogy mekkora az alapterület az ingatlannak, hány szoba van benne, és még milyen extrákkal rendelkezik. Az elrendezése mindennél többet elmond, és ezeknek a panellakásoknak megvan az az előnye is, hogy ezek tulajdonképpen az első olyan modern építésű ingatlanok, ahol az elrendezés az már a modern életformát követte le, tehát például egy panellakás esetében ritkán találkozunk olyan hosszú, végeláthatatlan folyosókkal, vagy kihasználatlan terekkel, mint amit egy belvárosi nagypolgári lakás tartalmazhat. Ráadásul ugye ezeket a belvárosi nagypolgári lakásokat is sok esetben földarabolták, és így gyakorlatilag az egyes területeknek a funkció is elvesztették az eredeti céljukat.
Tehát akkor tulajdonképpen adatbázisból elérhető volt az adott típusú lakásoknak az alaprajza, tehát úgy lehetett digitalizálni?
Ezt a digitalizációs folyamatot egy meglehetősen hosszú kutató munka előzte meg. A térképész kollégák levéltárakból, különböző műszaki dokumentumokból keresgették ki az egyes ingatlan típusoknak az alaprajzait a panellakások esetében. Ezeket címekhez rendelték, ez is egy hosszú kutató munka volt. A folyamat során egyébként azt is azonosítottuk, hogy Budapesten 6500 panellépcsőház található, és jelenleg 1100 panel alaprajz található meg a rendszerben, ami lefedi a budapesti panellakásoknak körülbelül 70%-át. Tehát magyarul a panellakások 70%-a esetében már egy kattintásos módszerrel lehet a hirdetéshez illeszteni a panel alaprajzot. A legutolsó fejlesztés eredményeképpen a 11. és a 13. kerületi panellakások kerültek be az alaprajz gyűjteménybe.
Említetted az imént, hogy nagy előnye ennek a dolognak, hogy ez ugyanúgy néz ki Pécsen, Székesfehérváron, Miskolcon és Budapesten is, akkor ez azt jelenti, hogy már ezekben a vidéki nagyvárosokban is a hirdetők megtalálják ezeket az alaprajzokat, vagy ez még a következő időszak fejlesztéseire vár?
Nem, ez még várat magára. Egyelőre a budapesti panellakásokra fókuszáltunk. Hogyha ez a projekt lezárul, akkor nincs kizárva, hogy a többi nagyvárosban is hasonló megoldást tudunk megkínálni a hirdetőknek.
Tulajdonképpen a panellakás mindig is sláger volt, persze voltak mélypontok ebben, de leginkább azért ez a legjobban pörgő ingatlan típus.
Igen, óriási nagy hullámos utazáson ment keresztül a panellakások népszerűsége, mert amikor a 70-es, 80-as években kezdtek megépülni, akkor ez volt tulajdonképpen az elérhető lakásoknak a csúcsa, nagyon sokan vágytak panellakásba, és ez a nimbusz folyamatosan megkopott, rendszerváltás után, akár a 2000-es évek környékén is, a panellakás egy titok szóvá fajult, hogyha valaki az ingatlan piacon panelt árult, vagy azt keresett, arra egy picit mindig furcsán tekintettek a vevők vagy az eladók. És ez megint egy fordulatot hozott a 2010-es évek után, amikor 2015-től kezdve elindult az a fajta lakáspiaci drágulás, aminek eredményeképpen a nagyvárosokban és Budapesten meg háromszorozódtak az ingatlanárak, és itt nagyon komoly előnyre tettek szert a panellakások, mert egy hasonló helyen található és hasonló állapotú téglalakáshoz képest kb. 20-25%-os áremlőnnyel rendelkezik. Márpedig, amikor például Budapesten a társasházi téglalakások átlagos négyzetméter ára már 4 millió forintot közelíti, akkor ez a 20-25%-os áremlőny egy 50 négyzetméteres lakás esetében akár 10 millió forintos különbségeket is eredményezhet. Ráadásul ugye a panellakások önmagukban ritkán találhatók meg egy-egy épület formájában, a legtöbbet valamilyen lakótelepen találhatjuk, és ezeket a lakótelepeket is úgy építették föl, hogy ott rengeteg szolgáltatás elérhető, jó a tömegközlekedés, vannak oktatási, egészségügyi intézmények a közelben, tehát magyarul az élet minősége, vagy a különböző szolgáltatásokhoz való hozzáférés, vagy ezzel való ellátottság is viszonylag jónak mondható a lakótelepeken, illetve a panellakások tulajdonosai számára.
És még említhetnénk egy csomó előnyt, például, hogy nagyon könnyű felújítani egy panellakást, ellentétben mondjuk egy ilyen 100 évnél idősebb téglaházzal, ami persze sok szempontból előnyös tud lenni, de felújításkor dőlnek ki a csontvázak a szekrényből, ahogy szokták mondani.
Igen, ez azért is nagyon érdekes, mert a panellakások hátránya az egyben az előnye is. Tehát ugye, aki például panellakást vásárolna, vagy ilyenbe költözne, az pontosan tudja, hogy általában milyen típusú kihívásokkal vagy problémákkal szembesülhet. Például a zaj szigetelés, vagy a hőszigetelés, vagy az egyedi mérőórák hiánya, hogyha például nem panelprogramos ingatlanról beszélünk. Ezek mind-mind inkább a panellakások hátrányai közé tartoznak. Viszont ugye, hogyha valaki egy ilyen ingatlan megvásárol, akkor nagyon ritka, hogy olyan csontvázak essenek ki a szekrényből, amire egyáltalán nem számítottunk. Tehát ez valóban igaz, hogy a panellakások esetében, amivel kalkulálni lehet, arra biztosan számíthatnak a vevők és a tulajdonosok előnyként, hátrányként pedig ez további előnyként írható le, hogy olyan újdonság vagy olyan csontváz kis valószínűséggel esik ki a szekrényből, amivel korábban nem lehetett volna találkozni.
Na hát akkor ezeknek a nagyon sikeres lakásoknak most éppen hogy alakul az ára? Ugye itt szó esett már erről az ingatlan boomról, ami itt az elmúlt években lezajlott. Itt azért a panelek ára is szépen megszaladt. Most éppen mennyibe kerül egy négyzetméter panel?
Hogyha a budapesti piacra tekintünk rá, és megnézzük, hogy őszóta nagyjából mi történt az árak tekintetében, akkor azt láthatjuk, hogy a téglaépítésű lakások ára olyan 1 millió 20 ezer forint körül stagnált, a panellakásoké viszont 792 ezer forintról 781 ezer forintra csökkent az átlagos négyzetméter áruk. Tehát ott egy körülbelül kicsit több mint 1%-os áresés figyelhető meg, de ez persze nagyon minimális, és azért azt mindenki szerintem érzi a piacon, hogy amikor drágulásról van szó, nagyon hamar begyűrűzik az ingatlan árakba, viszont amikor átcsökken és az irányadó tendencia, akkor azért ennek az üteme jelentősen szerényebb ahhoz képest, hogy milyen nagy ütemben drágultak ugyanezek az ingatlanok. Tehát aki esetleg abban reménykedik, hogy holnap után féláron lehet majd ingatlant vagy panellakást vásárolni, sajnos el kell, hogy keserítsem, erre valószínűleg nem fog sor kerülni, De az látszik, hogy ősz óta egy icipici trendforduló már bekövetkezett a lakáspiacon, és az addigi dinamikus árnövekedés stagnálásba majd egy nagyon enyhe átcsökkenésbe váltott át.
Általában a panelt keresőknek azért mindig van miből válogatniuk. Most éppen milyen a kínálat a panellakások tekintetében?
A vezetők azzal a szerencsés helyzettel találkozhatnak, hogy a panellakások népszerűsége bőséges kínálattal párosul. Budapesten például több mint 27 ezer ilyen panellakás szerepel a kínálatban, ami igen jelentősnek mondható, és ez a kínálat ez bővült az őszi, illetve a tavaly januári állapothoz képest is. Amúgy érdekes azt látni, hogy ez a kereslet kínálati olló mennyire dinamikusan nyílik. Ugye januárban kb. 50%-kal esett vissza az eladó lakások iránti kereslet, míg a kínálat, az egyidejűleg elérhető kínálat 30%-kal bővült. Tavaly január végén kb. 100 ezer eladó ingatlan hirdetésből, lakás és házhirdetésből válogathattak a vevők, ez most idén január végén pedig 130 ezerre nőtt. És hogyha tovább haladnak így a dolgok, akkor elképzelhető, hogy ez a fajta kínálati bőség még inkább jelentkezik majd az árak dinamikájában is, vagyis az átcsökkenés is magasabb fordulatszámra kapcsolhat.
Egy pár szót még ejtsünk a vidéki nagyvárosok panelárairól. Ott hogy alakultak az árak? Ott is gondolom végbe ment már ez a csökkenés.
A vidéki nagyvárosok esetében gyakorlatilag azért szinte nagyságrendekkel, kisebb ingatlan ára vagy panel árakkal kell kalkulálnia annak, aki ilyen típusú ingatlant vásárolnak, mert a vármegye székhelyeken az átlagos négyzetméter ár 550 ezer forintot tett ki, ami összesítve a budapesti 780 ezer forintos átlaggal, ez majdnem 30%-a alacsonyabb érték. Győrben és Veszprémben egyébként egyaránt 3%-kal mérséklődött a panelek átlagos négyzetméterára. Ezeken a vármegye székeken 616 és 655 ezer forint az átlagos érték, Székesfehérváron pedig 2%-kal 646 ezer forintra mérséklődött az átlagos négyzetméterár.
Most három olyan városról volt szó, ahol azért jelentős ipar van, vagy valami kulturális vonzereje van, vagy mind a kettő egyszerre, és hát ez látszik az átlagárakhoz képest is, hogy magasabbak itt az árak. Mi a helyzet Kelet-Magyarországon? Az ottani nagyvárosokban hogy alakulnak az árak?
Kelet-Magyarország azért egy érdekes hely, mert ott jelentősen alacsonyabb ingatlanára kalkulálhatnak azok, akik ottani nagyvárosokat szemelnének ki következő otthonukként. Így Miskolcon például 280 ezer forintos négyzetméterenkénti panelárakkal találkozhatnak, Egerben 310 ezer forint a panelok átlagos négyzetméterára, Nyíregyházán pedig 380 ezer. Ehhez képest van egy kakukktojás, mégpedig Debrecen, ahol jelentősen kilóg az ingatlanok átlagos értéke a kelet-magyarországi mintázatból, és szinte már a nyugat-magyarországi vármegyezékhelyekkel említhető egy lapon, legalábbis az ingatlanárak tekintetében. Debrecenben a társasházi lakások átlagos négyzetméterára már meghaladja a 600 ezer forintot, és a paneleké is a 450 ezer forintos szinten mozog, ami messze a legmagasabb érték a kelet-magyarországi régióban.
Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, tedd máskor is.
Köszönöm szépen.
Tippek, trükkök, praktikus tanácsok.
Az ingatlanos szakemberek az ingatlanpiac lassulását több más mellett a hitelek drágulásával is magyarázzák, és hogy egyre kevesebb hitelt vesznek fel a lakásvásárlók, pontosabban egyre kevesebben vásárolnak, akik hitelből vásárolnának. Úgy tűnik azonban, hogy a bankok is léptek, vagy lépni fognak ez ügyben, és visszább veszik a kamatokat. A vonalban van Herman Bernadett, a Bank 360 szakértője. Szia, Detti!
Szia!
Az akkor kezdjünk azzal, hogy minden bank úgy döntött, hogy akkor most csökkenti és minden kamatát, vagy csak mondjuk ezeket a minősített fogyasztóbarát hiteleket érinti ez a döntés?
A bankok rendszerint a lakáshiteleknél is valamilyen referencia kamatot határoznak meg. Ez lehet az állampapír piaci hozamokhoz igazodó, vagy a bankközi kamatokhoz igazodó referencia kamat. Hogyha azok a kamatok csökkennek, akkor általában a bankoknál is csökken a lakáshitelek kamata, többnyire hónapról hónapra. Most egy minimális csökkenés talán elindult a piacon.
De már korábban is lehetett róla hallani, persze ez nem trendszerű volt, hanem egy-két bank a kiemelt ügyfeleinek, vagy azoknak, akik nagyon jó adósak, nagyon jó ügyfeleik már régóta, azoknak jobb kamatkondíciókat állapított meg. Ebben volt valami verseny, vagy van valami verseny a bankok között?
Természetesen a bankok szeretnének minél több hitelt kihelyezni, hiszen abból van nyereségük, hogyha hitelezni tudnak, ugye megnyerik ezt a kamatmarzsot, ami a betétkamatok és a hitelkamatok között van. A bankoknak az a legfontosabb érdekük, hogy olyan embereknek helyezzék ki, vagy olyan cégeknek helyezzenek ki hitelt, amelyek vissza fogják ezt fizetni rendben. Tehát minél jobb minősítés egy ügyfél, minél jobb a jövedelmi helyzete, minél stabilabb a háttere, annál könnyebb a banknak hitelt adni a számára, szóval annál biztosabb lehet a bank abban, hogy visszakapja a pénzét, ezért kedvezőbb kondíciókat kínál. És az ilyen ügyfeleket nagyobb is a verseny.
De hogy mi a tapasztalat? Hány banknál lehet már azt látni, hogy a piaci átlagnál jelentősen kedvezőbbet kínál?
Hát a piaci átlagnál jelentősen kedvezőbbet szerintem kevés bank kínál, úgyhogy ezt meg is hirdeti. A piaci verseny azért elég nagy szerintem. Tehát kicsi különbségek vannak a bankok között. Hogyha valamelyik kedvezőbbet kínál, akkor ahhoz általában az ügyfélnek is kell valamit tennie, például ott nyitni a bankszámláját, vagy valamilyen egyéb vállalást tenni, ami miatt a bank valahonnan máshonnan, más ügyletekből megszerzi azt a nyerességet.
Na de hogy ilyen téren van, látszik a verseny? Tehát egyfajta ilyen kamatversenybe kezdtek most a bankok, vagy erről még szó sincs?
Hát a piaci kamatokat követik a bankok, tehát olyan téren van verseny, hogy nyilván tudja az a bank, amelyik nagyon magas kamatot kínál a többihez képest, az nem fog ügyfeleket szerezni.
Na most itt vannak ezek a fogyasztóbarát hitelek, ezek mennyire népszerűek, és mennyire keresik ezt a hitelfelvevők, már azok, akik egyáltalán most mernek hitelt fölvenni?
Nagyon népszerűek, tehát a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 190 ezer minősített fogyasztóbarát lakáshitel szerződést kötöttek, onnantól kezdve, hogy elindult ez a program, és a lakáshitele körülbelül a kétharmada ilyen minősített fogyasztóbarát lakáshitel, és nem is véletlen, hogy ezek népszerűek, hiszen rendkívül jó a kondíciójuk, és nagyon sok olyan fogyasztóbarát jellemzőjük van, hogy például gyorsabb a hitelbírálat, alacsonyabbak a különféle díjak, amelyek kapcsolódnak a hitelhez.
Érdemes egyébként fogyasztóbarát hitelből fölvenni ilyen magas kamatszinteken hitelt?
Én azt gondolom, hogy meg kell gondolni, hogy érdemes vagy nem érdemes, tehát mindig az adott szituációtól függ. Hogyha valaki megtalálta az IMM lakását, akkor én azt gondolom, hogy megfelelő áron, akkor biztos, hogy érdemes akár hitelből is belevágni az ingatlan vásárlásba. Ezek a fogyasztóbarát lakáshiteleknek az a jellemzője, hogy a végtörlesztési díj is viszonylag alacsony. Tehát, hogyha lejjebb mennek később a hitelkamatok, akkor normális költségek mellett ki tudja váltani az illető ezt a magas kamatú lakáshitelt egy olcsóbb lakáshitelre, alacsonyabb törlesztő részlettel, és akkor nem fog már ennyire fájni a törlesztés.
Herman Bernadett, a Bank 360 szakértője. Köszönöm szépen!
Szia!
Ingatlan üzlet!
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorba, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ingatlan üzlettel legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Addig is hallgassák rádiónkat, búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.
Ingatlan üzlet. A műsor szakmai támogatója a Balla Ingatlan. Az adás újrahallgatható a www.trendfm.hu-n.